Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 380. énekünket az első 8 versével. A 380. dicséretünk így kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege.
Rajtad semmit sem fog a
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, köszönjük néked a mai vasárnapot, köszönjük néked, hogy eljöhetünk a templomba. Kérünk, hogy tekints reánk kegyelmesen és szólj hozzánk az ígédből, taníts minket, értesd velünk a te ígédet, hogy a sátán ki ne lopkodhassa a szívünkből, és megértve meg is tartsuk, kövessük azt, amire tanácsolsz bennünket. Köszönjük te néked, hogy te mindig népednek javát akarod. Ott is a javát akartad, amikor a Golgota keresztjére mentél. Ott is minket váltottál meg, a te népedet váltottad meg, a benned hívőket. És köszönjük néked, hogy feltámadtál, és abban is ránk voltál tekintettel. Köszönjük, hogy élő urunk vagy, élő megváltunk vagy. Köszönjük te néked, hogy őrzöd a te népedet ebben a világban, minket is te őrzöl. Ezért jöhetünk ide, és köszönjük néked, hogy majd ezért mehetünk a mennyek országába is, mert megőrzöl minket mindvégig. Köszönjük néked, hogy minden tanításoddal a javunkat akarod munkálni, építeni akarsz minket, a hitben elmélyíteni, az engedelmességbe tanácsolni. Kérünk, hogy hadd legyen kész a szívünk meghallgatni ma is a te szavadat. Igen, segíts, hogy értsük, és segíts, hogy követhessük. Köszönjük néked, hogy velünk vagy, köztünk vagy, és kérünk, áld meg azokat, akik nem tudtak most idejönni közénk, betegség, szenvedés, vagy bármi egyéb távol tartja őket. Kérünk, hogy légy velük is, és emeld föl magadhoz a szívüket. És imádkozunk, hogy áld meg mindazokat a gyülekezeteket, ahol a mai napon is megszólal a te igéd, országhatáron innen és túl. Áld meg a te élő igédet, hogy ne szóljon hiába. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva, figyelemmel és tisztelettel hallgassátok Istenünk igéjét, amint megvan írva Máté evangéliumának 10. részében, a 34. verstől a 39. versig. Tehát Máté evangéliuma 10. részében, a 34. verstől a 39. versig. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy kardot. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő atya, leány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háznépe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Kedves testvéreim, az Úr Jézus tanításai igen megdöbbentőek. Így ez a felolvasott tanítása is hívők számára is megdöbbentő, nemhogy nem hívők számára. Egy ateista egyszer azt mondta erre a itt elhangzott tanítása, hogy ez egy brutális, szörnyű és ijesztő. És így szemére vetette a hívőknek, hogy a ti állítólag oly békés Jézusotok, mi megosztó, mint minden vallás alapító, botrányosak a szavai. Hát a hitetleneket nem csodáljuk, hogy megbotránkoztatják Jézusnak ezeket a szavai, ismétlem, a hívőket is megütközteti. Különösen, mivel mi ismerünk más egyéb igehelyeket is, amik hát Jézusról úgy beszélnek, hogy ő a békesség fejedelme, nyilván békességet munkál, tanítását nevezik a békesség evangéliumának. A béke fejedelme ilyen
szavakat mondott. Fölmerül némelyekből, hogy talán nem is ő mondta ezeket, csak úgy adták a szájába. De hát az evangélisták azok a Szentlélek vezetése alatt írtak, és azok nem adtak Jézus szájába olyat, amit nem mondott volna. Máté is leírja, Lukács is leírja ugyanezt a beszédét. Ő itt van a Bibliában. Jézus így mondta. Hiába akarjuk kihúzni. Van, aki azzal próbálkozik, hogy elvegye az Úr Jézus szavainak az élét, hogy valami enyhébb jelentés árnyalatot adnak neki, és azt mondják, hogy hát a kardot, azt, amiről beszél Jézus, hogy hozta, azt nem mi húzzuk ki, hanem az ellenünk húzzák ki. Beszélnek arról, lelki kardról van itt szó tulajdonképpen. Vagy Jézus azt akarta mondani, hogy nem ő a béke fejedelme, tulajdonképpen nem ő a messiás. Szóval mindenféle ilyen érdekes ötletekkel állnak elő emberek, de a szöveg összefüggés nem engedi azt, hogy enyhítsük Jézus szavait, tompítsuk az élüket. Szóval ez azért egy kemény és botránkoztató mondása Jézusnak. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, hanem hogy fegyvert, kardot. Mit mondott Jézus itt tulajdonképpen? Mélyedjünk ma egy kicsit bele ebbe a megbotránkoztató mondásába. Nézzük ennek a feszültségnek, amiről beszél, az okát, a helyszíneit, az indokait és a feloldását is. Először is tehát a feszültség oka. Tehát az Úr Jézus egészen egyértelműen beszél arról, hogy az ő földre jöttének a célja, az nem az, amit az emberek gondolnak. Pontosabban nem csak az, amit az emberek gondolnak róla. Mindenki azt gondolja, akkor is azt gondolták, hogy a Jézus az azért jött, hogy mindenkit mindenkivel összebékítsen a földön. És egy ilyen nagy globális békét valósítson meg a világban. Egyetértést, összhangot teremtsen. Ezt gondolták az emberek akkoriban is. Erre jön Jézus, és azt mondja, ne gondoljátok, hogy ezért jöttem. Hanem azért jöttem, pontosabban azért is jöttem, hogy megosztottságot keltsek az emberek között. Kétségtelen tehát, hogy békét teremteni is jött. De nem szabad egyoldalúan gondolkozni az ő küldetéséről, mert nem csak ezért jött, hanem azért is jött, hogy kardot hozzon és meghasonlást támasszon az emberek között. Ez a kard, amit itt használ az eredeti szövegben, ezt úgy mondjuk, hogy metonímikusan kell fölfogni, tehát mást kell mögötte értenünk. Értenünk kell a megosztást, a feszültséget, a háborút, a pártokra szakadást, a vitát, a megosztottságot, ellenségeskedést, szétrepesztést, megbontást. Ahogy a kard szétvághat valamit, úgy Jézus is szétvág, megoszt emberi kapcsolatokat. És ezt a küldetése egyik céljának mondja. Ráadásul ebben a mondásában felcsillan valami az ő isteni küldetéséből is, ugyanis azt mondja, hogy ő azért jött-e földre, vagyis ő nem egy ember, nem egy próféta, hanem egy isteni küldött tulajdonképpen, egy természet fölötti világból érkező, földön kívüli tulajdonképpen, akinek küldetése volt. Egyik küldetése nyilván az, hogy békességet teremtsen a hívők között, de másik küldetése az, hogy megosszon, szembefordítson családtagokat, embereket egymással. Kérdés persze, hogy mivel osztja meg Jézus az embereket? Az egyik dolog, testvérek, amit mindjárt kiemelnék, mert ez az egész ige szakaszból ez domborodik ki leginkább előttünk. Tudni, ez az, hogy Jézus egy totalitás igényel állt az emberek elé. Vagyis azt értem ezen, hogy az egész szívükre és az egész életükre, minden életterületükre igény tartott. Magának követelte a szíveket és az életeket. Ő akart lenni az uruk az embereknek. A szívükben is, ott belül, ahol lakozik az ember értelme, érzelmei, akarata, lelkiismerete, ott is ő akar uralkodni a láthatatlan zónánkba. De ő akar uralkodni a látható életterületeinken is. a családunkba, a munkavégzésünkbe, a pénzügyeinkbe. Az egész életünknek nem tudjuk olyan területét mondani, ahol Jézus ne akarna minket az irányítása alá vonni. Mint megváltunk és mint úrunk. Ezzel a totalitás igényel áll, testvérek, Jézus akkor is az emberek elé, és ma is ezzel áll az emberek elé. És ahogy ezt Jézus elmondja, akkor az emberek ugye hallgatják őt. És van, aki enged az ő igényének, és meghajlik előtt, és elismeri őt, van, aki meg nem. Van, aki szembeszegül Jézussal, és már is ott van egy feszültség Jézus és a vele ellenszegülő ember között. De az emberek között is kialakul a feszültség, mert akik hisznek Jézusnak, és átengedik neki életük irányítását, és akik nem hisznek, azok között is kialakul a feszültség. Akár egy családba is majd látjuk mindjárt. Jézus tehát az először is ezzel a totalitás igényével osztja meg az embereket. És vág szét egészen addig viszonylag békességesnek nevezhető viszonyokat. De más módon is megoszt az Úr Jézus. Nem csak a totalitás igényével, hanem például a tanításaival is megoszt. Hiszen Jézus elkezdett beszélni, tanítani, beszél Istenről. És amit Istenről mond, az a korabeli zsidóknak, akik egyébként ismerték az Ószövetséget jól, hát volt, aki egyetértett vele, volt, aki nem értett egyet vele. Beszélt az emberről az Úr Jézus. Megint a zsidók hallgatták őt, és már közöttük is jött a megosztottság. Ilyen az ember, vagy olyan az ember. Volt, aki hit Jézusnak, volt, aki nem. És azok egymással is elkezdtek vitatkozni, akik hittek, meg nem hittek. Jézus beszélt a bűnről, beszélt a megváltásról, beszélt a jövőről. Ezek a tanításai mindig voltak, akiket meggyőzött rögtön, voltak, akik azonnal meghaltak, voltak, akik nem. És a két tábor az emberek között elkezdtek vitatkozni. Aki nem hitt Jézusnak, az Jézussal is vitatkozott, de azokkal is, akik hittek Jézusnak. Már is ott volt a feszültség, a megosztottság, a békétlenség. Aztán ráadásul Jézus ugye nem csak ilyen, úgymond dogmatikai igazságokba mondott megosztó dolgokat, hanem etikai kérdésekbe is. Mást mondott a házasságról egy kicsit, mást mondott a válásról, ezzel is volt, aki elfogadta, volt, aki nem, sőt a vita rögtön. Nem sorolom ezeket a dolgokat, értjük, hogy mindig voltak a Jézus tanításait hallgatók között, akik hajlottak arra, amit mondott. És elfogadták azt. Nem rögtön, senki nem fogadta el rögtön, vívódtak az emberek magukkal, hogy most ez... De voltak, akik meg kitartottak a maguk útján, és nem voltak hajlandók meghunyászkodni, hogy így mondjam, Jézus előtt. És vitatkoztak vele, és ha nem volt ott, akkor vitatkoztak a tanítványaival, a követőivel. Ellenségeskedés támadt. Aztán Jézus testvérek megosztotta az embereket, még egy dolgot mondok talán, a valóság látásával. Ugye ez egy ilyen nagyon különös dolog, hogy ő máshogy látta a különböző dolgokat és eseményeket, mint ahogy mások ott körülötte. És na például jönnek Jézushoz a tanítványai, és kérdezik, látva, hogy Jézus egy vak emberrel beszél, hogy ki vétkezett, ez vagy ennek szülei? Ők úgy gondolták, hogy ez azért vak, mert ő vétkezett, azt ez a büntetése, vagy valaki más vétkezett az elődei közül, és most itt van rajta a büntetés. Mire Jézus mondja, hogy nem, se ő nem vétkezett, se a szülei nem vétkeztek, hanem azért van ez a vaksága, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Istennek a dolgai ő benne. Mennyire másképp látta Jézus a valóságot, mint ahogy a tanítványai látták, pedig azok a tanítványai voltak. Akkor Jézus jön, és nézi Jeruzsálemet, láttuk ezt az igét most nemrégiben, és elkezd sírni rajta. És mondja, hogy hát, bárcsak fölismerted volna, amik a békességedre szolgálnak ebben mostani időben, de elrejtettek a te szemeid előtt, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. mert nem vetted észre a te meglátogatásodnak idejét. Hát ő egy Jeruzsálem pusztulását másképp élték meg a zsidók, meg másképp gondolkoztak erről, mint ahogy Jézus mondta nekik. Jézus isteni ítéletként láttatta Jeruzsálem pusztulását, mert az elvetette őt, a messiást. És lehetne még sorolnunk, testvérek, hogy a jézusi helyzet értékelések sokszor teljesen másak, mint amit az emberek gondolnak. Amikor megkenik Betániában, a poklos Simon házában van, és akkor a tanítványok, micsoda tékozlás, az drága nárdus olajat ráönteni Jézusra, és akkor Jézus mondja neki, hogy a temetésemre nézve tette ezt. Ez nem tékozlás, ez más. Más a helyzetértékelése Jézusnak, mint a körülötte élő embereknek. És testvérek, amikor Jézus így beszél, akkor bizony vitát gerjeszt maga körül. Most összevesszük ezeket a dolgokat, akkor Jézus azzal a totalitás igényével, hogy én vagyok a te megváltod, én vagyok a te urad, igényt tartok reád. Szeretlek téged, igényt tartok reád. Teljes egészében, nem a kezedre, lábadra, az egész valódra, és az egész életedre, amíg csak tart. Elénk áll, és mondja nekünk a különböző tanításait. Hol erről, hol arról. Mi megmondjuk a magunk bölcselkedéseit vele szembe. És a hívőkkel szembe is. Akkor jön Jézus a különböző helyzetek értékelésével, profétai látás, lényeglátás, abszolút igaz valóság értékelés, amit mond. De van, aki hisz neki, van, aki meg nem hisz neki. Jézus testvérek valóban megosztó volt. Megosztó volt. Feszültségkeltő, háborúság szító, béke megzavarója. Így van. Olvassuk a Szentírásban, János evangéliumából idézek két részt. János evangélium a 7. részéből. Ott ezt olvassuk. A zsidó keresték őt az ünnepen, és mondának, hol van? Sokaságban nagy zúgás volt ő miatta. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások pedig azt mondják vala nem, hanem a népnek félrevezetője. Na ott van a vita, ugye, amit Jézus választ, idéz elő. Mindazzal, aki ő és amit mond és amit képvisel. Hasonlás lőn azért ő miatta a sokaságban. János evangélium a 9. részében is ugyanezt olvassuk. Mondának némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon lehet tehet bűnös ember ilyen jeleket? Meggyógyította a vakot. És hasonlás lőn közöttük. Na már most testvérek, Jézus nincs köztünk, de itt van a világban az ő egyháza. És amit Jézusról elmondunk, azt ugyanúgy el lehet mondani az ő egyházáról is. Az ő egyháza is, testvérek, megosztó emberek gyülekezete, úgy így mondjam. Megosztó emberek gyülekezete. Ne felejtsük el, hogy ezt a beszédet Máté evangéliumának 10. részébe olvassuk, ami az Úr Jézusnak azokat a beszédeit foglalja össze, ez a 10. rész, amiket a misszióba kiküldött tanítványainak mondott. És többek között fölhívta a figyelmüket arra, hogy ő is megosztott, ti is készüljetek föl, hogy amit mondani fogtok az embereknek, ahogy amit képviseltek közöttük, az meg fogja az embereket osztani. Békétlenség keltéssel fognak benneteket vádolni. Készüljetek föl erre. Keményítsétek meg a ti orcátokat, mint a próféta, ki azt mondta, hogy keményítettem arcomat, mint a kova, mert kapni fogtok a fejetekre. És nem így volt később. Elindultak Jézus tanítványai, testvérek, mentek zsidó zsinagógákba, elmondták, hogy Jézus a messiás, megérkezett, meghalt, feltámadt, higgyetek benne, drága zsidó testvéreink. Némelyek hittek, mások nem hittek, de a két csapat úgy összeveszett egymással, hogy kicsapták a hívőket ugye a zsinagógából is. De nem volt más a helyzet a pogányok között se. Elmegy Pál apostol a különböző városokba, pogány városokba, megérkezik Efézusba, elkezdi mondogatni ott az Krisztus evangéliumát, hívja az embereket a hitre. Először a zsidók esnek neki, aztán már a pogányok is neki esnek. Így akkora zűrzavar tör ki a városba, hogy alig bírják lecsendesíteni. Arrébb mennek egy kicsit Tesszalonikába,
Már így fogadják őket. Ezek az országháborítók, ezek a világfelforgatók itt is megjelentek. Feszültségkeltők, békétlenségkeltők, mert mondják a tiszta evangéliumot, Jézusról beszélnek, Jézus tanításait képviselik, Jézus valóságlátását képviselik. És így van, testvérek, mind a mai napig, ne csodálkozzunk, hogyha minket is, ha Jézusról tanúságot teszünk, ha az evangéliumot mondjuk az embereknek, ha Jézus egyéb dolgait képviseljük, és próbálunk úgy élni, hogy ő mutatja nekünk, nehogy csodálkozzon azon közületek bárki, hogy körülötte feszültség támad. Lesznek, akik hajlanak a szavunkra, s lesznek, akik nem. Valaki nagyon dühös lehet majd ránk. De hát ez van. Vádolni fognak minket, és lehet, hogy egy kicsit lelkiismeret furdalásunk is lesz, mert olyanokat fognak ránk mondani, hogy békétlenség. A szeretet embereinek kellene lennetek. Szeretnetek kéne az embereket. És nem itt az állóvízbe úgymond bedobni a követ, hogy itt vita, meg nem tudom, mi egymás torkának essenek miattatok az emberek. Hát ezt tanultátok ti Jézustól. Hát ő a béke fejedelme. Hát igen, az is. De ez is. Szóval készüljünk fel erre, testvérek, és hogyha az az igazság, hogy még el lehet mondani, hogyha az egyház egy hitetlen társadalomban nem megosztó, akkor az egyházzal van a baj. Nagy baj van az egyházzal. Nagy baj van, testvérek, a kereszténységgel valahol, hogyha egy szekuláris világ csak jót mond felőlük. Hát ezek milyen nagyszerű emberek, hát ezek milyen jó emberek. Akkor egy kicsit úgy megnyugszunk, hogy most éppen nem akarják levágni a fejünket, meg nem akarnak leszúrni bennünket, de nem vagyunk jó úton. Nem vagyunk jó úton. Meg kell kérdezni magunkat, hogy biztos, hogy azt képviseljük, amit Jézus mondott, Jézus tanított, amit ő élt, amit elénk adott. Mert az egy szekuláris, hitetlen, ateista világba, az megbotránkoztató. Van, aki hisz nekünk, de van, aki nem. Persze ez a feszültség, testvérek, amit kiválthatunk, akkor ha igazán ragaszkodunk Jézus evangéliumához és az ő tanításai, az üzeneteihez, nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is, nem csak dogmatikai kérdésekben, hanem etikai kérdésekben is, mondjuk az abortusz tekintetében, vagy a szexualitás tekintetében. Ha ragaszkodunk ahhoz, amit Jézusunk mondott, testvérek, akkor érezzük mi, hogy itten nagy ellentmondások közé fogunk keveredni, és nagy vitákat fogunk szülni magunk körül, akár otthon is, akár a munkahelyen. Inkább hallgatunk. Ezért inkább hallgatunk, nem mondunk semmit. Ez jó megoldás. Nem ezzel küldött Jézus, hogy menjetek a világba, s hallgassatok rólam. Nehogy képviseljétek az embereknek, mert baj lesz. Majd vádolni fognak benneteket. Feszültségkeltéssel, szeretetlenséggel, türelmetlenséggel, intoleranciával hallgassatok inkább. Legyetek csöndbe. Nem ezt mondta Jézus, hanem pont ellenkezőleg. Tegyetek rólam tanúságot. Képviseljetek engem. Feszültség lesz? Az lesz. A tanítvány nem lehet nagyobb a mesteréné. Engem gyűlöltek, titeket is gyűlölnek. Engem, körülöttem feszültség alakult ki, körülöttetek is az fog kialakulni. Ekkor vagytok jó úton. Ne féljetek ettől. De tovább lépek a második pontunkra, mert azt hiszem értjük, hogy a fő ok magában Jézusban keresendő, a feszültségkeltés fő oka Jézusban, aki azért jött ide, hogy az embereket megossza egymással. Nem csak ezért, de ezért is. Hol? A feszültség helyszínei. Hát Jézus rögtön itt az első példa, amit fölhoz, a család. A családból származik. Ő maga is ezt tapasztalta meg. Tehát Jézusnak ugye volt családja, volt neki anyukája, volt neki nevelőapja, voltak testvérei, és amikor ő otthon mondott valamit, akkor otthon is átélte, hogy nem hittek neki. Azt mondja a János evangélium 7. részében, hogy nem hittek benne a testvérei sem. Egyszer olvassuk, hogy jöttek, ahol tanított, és hát megálltak kint, Jézusnak mondják, hogy anyád és testvéreid jöttek. Mondja, ki az én anyám, ki az én te? Ti, akik hallgatjátok és cselekszitek az Isten igét, ti vagytok az én anyám és a testvéreim. Akkor erővel akarták magukkal vinni Jézust haza, mert azt hitték, hogy megzavarodott a saját családtagjai. Nem volt neki sem a saját családjába könnyű, és amikor prédikálni kezdett és tanított, akkor átérte, hogy bizony, akik hisznek neki, meg nem hisznek, azok között is ilyen feszültség alakul ki a családjukba először. Nem tudom, hogy Péternek, ugye neki volt felesége, meg anyósa. Nem tudom, azok mit szóltak, amikor Péter közölte, hogy hát Jézus elhívott engem a tanítványának. Eddig haláztam, kerestem a pénzt, mostantól nem halászok. Valahogy majd máshogy kell megélnünk. Ha fiam, megőrültél? Vagy hogy fog, mi lesz? Hogy? Nem feltétlenül volt ez rögtön olyan kézenfekvő, hogy Péter elindul Jézus követésébe, és ott hagyja a halászhajót, meg a hálóit, és új életet kezd. És testvérek, ez a Jézusnak ez a mondás egyébként egy olyan közegbe hangzott el, tehát ott mutatott rá a család megosztó tevékenységére, amelyben a családot rendkívül nagyra becsülték, mint az összes ókori társadalomban a családot, az egy óriási jelentőségű egység, alapegység volt. Hogyha valaki a családba más hitre tért, jelesül most éppen zsidó ember volt, zsidó hívő volt mondjuk egy fiú, és áttért Jézus követésére, aki egy kicsit más utat mutatott neki, mint amit a zsidó vallás, akkor a családja rögtön megoszlott. Mert ez nem volt, hogy hát fiam, hát azt akkor csinálja, tehát kit érdekel, hogy milyen úton jársz, hogy te most hiszel Jézusra, hát, de nem érdekes. De nagyon is érdekes volt. Lehet, hogy kitagadták őt, kiközösítették őt. Lehet, hogyha egy anya hit Jézusban, a lánya meggyűlölhette őt, mert elhagytad a hitünket, őseink hitét, Mózes hitét, az Istent ott hagytad. Hát miféle asszony vagy te? És jött a feszültség, testvérek. Hát máig így van, testvéreim. Hogyha megvalljuk Jézust, akkor először a családunkba kezdődhetnek a feszültségek. Kisebb, nagyobb. Megoszhat a család úgy, ahogy addig soha. Egy ilyen áthidalhatatlan szakadék képződik szinte az ember és a családtagjai között. Azt mondja John MacArthur, hogy ha nem vagyunk készen arra, hogy tartósabb szakadást vállaljunk a családunkba Jézusért, ha nem vagyunk készek és képesek megfizetni egy családi trauma árát is, nem vagyunk méltók ő hozzá. Ezért mondja, mert Jézus mondta, aki ezt nem vállalja, nem méltó én hozzám. Még ezt se vállalja, értem. Teljesen igaz Mikás prófétának a szava egyébként, amit az Úr Jézus idéz, Mikás próféta 7. részéből idézi, a fiú bolondnak tartja atyát, a lány anyja ellen támad, menj az ő anyósa ellen, az embernek saját háznépe lesz ellensége. Na hát, ez az első helyszín. Gondolom, átéltétek, jobb, ha nem éljük át, de van, aki átéli. Nem csak a családok lettek feszültségmezők Jézus miatt, testvérek, hanem a társadalom egyéb szegmensei is. Tehát, olvassuk itt a Szentírásba, csak utalok erre, hogy megint, hogy a nép vezetői között is viszály támadt miatta. Vitatkoztak róla. Egyik így, másik úgy, mellette, ellene. Meghasonlás, aztán legyintettek egyet, hazamentek. Nem fogjuk tudni eldönteni. De nem csak a nép vezetője, hanem a köznép is, az egyszerű nép is vitatkozott Jézus miatt. Ezt mondta, azt mondta, igaza van, nincs igaza, de igaza van, de nincs igaza. És egymás tépték, sajba kaptak egymással. Akár mekkora szeretettel tette Jézus, egyszerűen ezt az emberek rögtön provokációként értékelték, mások nem. És rögtön kialakul miatta, körülötte egy konfliktus helyzet. A társadalomban, társadalmi szinten. Ugyanezt történt Efézusban is, amit idéztem már az előbb. Megszól a Pál apostol, hogy ne csak egy zsidó társadalmat nézzünk, egy pogány társadalmat is. A pogányok között meghirdette Krisztust, mint urat, erre azok azt mondták, hogy nem, mert az efézusi Artemis, a nagy Diana istennő, az az Isten, akiből jó megélünk egyébként, mert ezüst szobrait jól forgalmazzuk, és hatalmas nyereségre teszünk belőle szert. Mit akarsz te itt ezzel a te Jézusoddal?
S hatalmas társadalmi botrány tört ki. Alig lehetett lecsöndesíteni az Efézus lakóit. Az egy nagy világváros volt akkor. Szóval a társadalom is megoszlik, testvérek. Aztán, ha még egy helyszín nézünk, így egyszerűen, röviden az egyházakra is gondoljunk. Mert most itt a történelmi egyházakra gondolok, hogyha itt a történelmi egyházakba, testvérek, különösen a nyugatabbra megyünk, de már itt is itt van nálunk is ez a dolog, ha valahol elkezdik az Úr Jézus igazi követői, a bibliai, krisztusi igazságokat mondani, képviselni, rögtön az egyház népe fog rájuk támadni. Püspökök, esperesek, lelkészek, akik nem értenek egyet ezzel. Jézus nem Isten, ő csak egy ember. Ez az egyházba hangzik. Jézus kereszthalála nem megváltó halál, hanem mártír halál, hősiesség példája. És így tovább. De rögtön, ahogy elmondjuk, testvérek, sokszor az egyházba és a bibliai igazságot, rögtön jön egy ilyen vagy nyílt, vagy kicsit leplezettebb ellenségeskedés. És vita és feszültség. És akkor megkérnek mindig bennünket, hogy hallgassunk. Vagy ha már nem hallgatunk, akkor legyünk diplomatikusabbak. Ne élezzük ki a dolgokat. Ne élezzük ki itt a bibliai igazságot. Ne feszítsük túl a húrt. Fogjuk vissza magunkat. Tehát próbálnak minket így arra rávenni, hogy ne mondjuk Jézust annak, aki, ne képviseljük a tanításait, ne se etikai, se dogmatikai kérdésekbe, se eszkatológiai kérdésekbe. Vegyünk vissza egy kicsit. Ne is kicsit, nagyon vegyünk vissza. Mert ha nem, akkor rögtön ránk ütik a bélyeget. Milyen megosztó ember. Milyen szeretetlen ember, milyen hiú ember, milyen sértődés beszélben, személyeskedés, és mindent mondanak, testvérek. Rögtön az egyházba is feszült, Krisztus egyházába is kialakul ez a konfliktus helyzet. Krisztus igazságát képviselők és azt nem elfogadók között. És egy utolsó zónát is megnevezek, testvérek, már ez, sajnos ma már itt tartunk, hogy ha valaki magukat komoly, újjászületett keresztényeknek nevező emberek között kimond bibliai igazságokat, akkor még a magukat újjászületett embereknek nevezők, meg tartok, meg azok is, nekiesnek. Így járt édesapám. Kimond egy bibliai igazságot, Isten szuverén Úr. Eleve elrendelte ezt vagy azt. Azt, hogy az emberek üdvözülnek. Jézus Krisztus által. Benne van a Bibliában, egyértelműen tanítja Pál apostol. Mire jönnek hívő testvérek, álmos, ezt nem kéne. Hát ez borzasztó, ez egy nagyon megosztó tanítás. Nem kell erről beszélni. Hallgassál erről. De hát nem tehetek, hogy hallgassak. Hát a Szentlélek nem hallgatott, akkor én miért hallgassak? De te hallgassál, mert ezzel megosztod a hívőket. Te egy megosztó személyiség vagy, mert egy olyan tanítást veszel elő, amit nem kéne elővenni szerintünk. Hiába van ott a Bibliában. Mi megmondjuk, hogy erről nem lehet beszélni. És ez csak egy példa, testvérek. Más dolgokat is képviselhetünk, biblikus, tiszta, igaz dolgokat. Jönnek hívő emberek, és mondják, hát azt úgy nem kéne azt. Meg miért kelted most a feszültséget? Fogadd el azt, ami van. Nyugodjál bele ebbe, és legyél te is egy ilyen egyszerű kis hívőke. És fogadd el azt, amit itt mások is úgy gondolnak. Ők úgy gondolják, akkor te is gondold úgy. Döbbenetes dolgok vannak, testvérek. Az öcsém elment prédikálni Pasarétre, Pasaréti református templomba. Hát közfelháborodás tört ki, semmi különöset nem mondott. És akkor megkérdeztem, mi a probléma? Az, hogy te nem úgy hirdeted az igét, mint Cseri Kálmán. Máshogy nem lehet hirdetni az igét csak úgy, mint Cseri Kálmán. Nem lehet még attól az igaz, hogy nem úgy hirdetem, mint... Nem úgy magyarázta ő ezt az igét, mint te itt magyarázod. Ebből vihar, letiltjuk. Nekem ezt nem volna szabad elmondanom nektek, mert most támasztom a feszültséget a hívő nép között. De hát az igazság tesz szabadokká bennünket. Hát ilyen szomorú dolgok, testvérek, hogy hívő emberek, tényleg hívő emberek, akik igyekeznek, figyelik az igét, Jézust, törekszenek engedelmeskedni, de valamikor, amikor hallanak egy új bibliai igazságot, akkor rögtön egy ilyen taszítás jön, és egy vitát generál. Megint nem azok a hibások, akik Jézust képviselik, hanem azok, akik nem hisznek annak, amit mondanak. És nyíltan szembeszegülnek vele. És jön egy probléma. Jön egy feszültség az emberek között, aztán igyekezünk aztán valahogy megbékélni. Na hát értjük, testvérek, hogy így nézünk ide, nézünk oda, és feszültség jön itt is, ott is. Miért? Mert Jézus itt van, és szól, és tanít, és ezt mondja, és azt mondja. És ez valakinek nem jön be, az rögtön ellentmond, van, akinek úgymond bejön, az meghajlik. Aztán egymásnak esik a két tábor, emezek védelmezik Jézus igazságát, amazok támadják Jézus igazságát, és ott van egy feszültségzóna, megint, konfliktus helyzet. A harmadik pontra jövök, testvérek, mert ennek egy kicsit a mélyebben kell ezt vizsgálnunk, azt hiszem. És a feszültség indokaira térnék ki, milyen tényezők miatt alakul ki ez a sokfrontos feszültség Jézus, illetve követő, illetve a nem hívő világ tagjai között. Hát a feszültségnek, testvérek, az elsődleges forrásaként az Úr Jézus nevezem meg, akiben Isten jött el erre a világba. Úgy is mondhatom, hogy ő benne a végső, abszolút igazság jelent meg a világban. És ő, mint aki maga az igazság, mindig a végső, az abszolút igazságot mondta. Szeretettel mondta, de az igazságot mondta. Ráadásul hatalommal mondta. Mert olyan hatalommal mondta, olyan meggyőző erővel, hogy azzal elég nehéz volt azért vitatkozni. Megpróbálták, de azért nem volt nagyon könnyű. Tulajdonképpen ő benne jelenik meg a béke bontásnak a végső oka. De azért, testvérek, mert ez a világ, amiben Jézus megjelenik, ez a világ a sátánnak, vagyis a hazugság fejedelmének a színtere. Ő dolgozik itt rendesen. Már a bűneset is az ő munkájának köszönhető, és a bűneset utáni világ arculata is, Jézus így nevezi a világ fejedelme, neki köszönhető. A sátán az ő tagjaiban dühösködik rajtad, hogy énekelt. Sátánnak vannak eszközei, akik által a világot olyanná teszi, amilyen. A világ a hazugságnak a világa, testvérek. Mindent átitatott a hazugság. A sátáni hazugság, a valóságnak ez az elcsűrése, elcsavarása, eltorzítása. Mindenek előtt az emberi szívek, a gondolkodás, az érzelem, értelm, akarat, ezek is él rajtunk, mint a hazugság, mint valami élősködő a fákon. Az egész világ, testvérek, így a hazugság fogságába van. Most gondoljuk, ebben a hazugság fogságban megjelenik az igazság Jézus személyébe. Hát már értjük, ugye, nagyjából. A hazugság világában megjelenik az igazság. A végső, az abszolút igazság. Ez önmagában, testvérek, egy akkora összeütközés, ez egy akkora csattanás. Ha nézzük a Szentírást, akkor János apostol az, aki egyébként ezt talán a legmélyebben megragadta, és közli az olvasóival, mindenféle képeket használ, hogy érzékeltesse, hogy Jézus mennyire idegen test ebben a világban. És a Jézus népe is egyébként utána. A világa sötétségben van, mondja. De megjelent a világosság Jézus személyébe. Sötétség, világosság. A világ gonoszságban vesztegel. Megjelent a jóság. Ilyen ellentétekbe tud beszélni arról, hogy kicsoda Jézus a világhoz képest. Persze, hogy ütközés van. Az ütközés, ez, amit egy világi példát mondok, E.G. Wells-nek a Vakok országa című novelláját sokszor szoktam idézni, amiben az van, hogy egy ember beüt a vakok völgyébe, ahol már nem tudom mióta ott élnek ezek a vak, mindenki vak. És ő meg lát, csak oda tévedt valahol az Andok hegyláncai között is. Elkezdi, meglátja, hogy itt senki nem lát, csak egyedül ő. És elkezd beszélni az embereknek, hogy
nézzétek, hát lehet, hogy nem nézzétek, hanem hát tud, mi van itt körülöttetek? Hát annyira gyönyörű itt a zöld fű, a csörgedező patakok, a hatalmas hegyláncok, a kék ég, a ragyogó nap, a virág, tenger, minden, most beszél az ember, és egy darabig hallgatják, aztán utána azt mondják, ezzel valami baj van. Ezzel valami baj van, mondják a vakok. Végül annyira meggyűlölik, hogy alig tud elmenekülni, mert fel akarják koncolni az illetőt. Hát erről van szó, testvérek. Jézus megjelenik ebbe a világba, ez a vakok országa, ez a világ, testvérek. Megjelent az egyetlen látó. Elkezdi mondani az igazságot, a valót, mire a vakok vagy hisznek neki, vagy fölháborodnak. És neki esnek. Hát neki estek, rendesen. Addig, amíg végül csak sikerült a keresztfára szögezni. De azért voltak, akik mellette állnak. Na, azokat is szögezzük keresztre. Hát testvérek, megosztás van. Azért, mert más Krisztusnak a lényege, és más a világnak a lényege. A világ lényege a hazugság, Krisztusnak a lényege az igazság. Jézus a világosság, a világ a sötétség. Ő a jóság, vele szemben a gonoszság. És a kettő nem fér. Konfliktus helyzet alakul ki. És hogyha így szabad még ezt egy kicsit elmélyítenem, akkor milyen jó, hogy azért Jézus nem volt legyőzhető. Tehát azért itt nem valami egyenlő felek csaptak össze, Jézus és az ellenfelei. Ebből a konfliktusból Jézus keveredett ki győztesként, a halálból is föltámadt, fölment a mennybe. Most is konfliktus van, de ebből is Jézus fog kikeveredni győztesként, mert a végén vissza fog jönni, ítélni fog, és egy új világot teremt, ahol igazság és békesség lakozik majd. De még itt a földön, itt még harcok vannak. Krisztus és az ő igazságai, igénye, beszéde, és azok között, akik nem hisznek neki, és akik hisznek, és nem hisznek, azok ismét egymásnak feszülnek. Ez így van ebbe a világba, testvérek. El kell ezt fogadnunk egy ilyen eleve való adottságként. Nos, hogyan oldódik fel ez az egész dolog? Ez az utolsó pont, amiről kell még egy kicsit szóljak. Az az igazság, hogy a feszültség, a Jézus által keltett feszültség ebben a világban teljességgel nem fog feloldódni. Ez nem valami jó hír. De az a jó hír, hogy egyszer majd föl fog oldódni az új világba. Ott föl fog oldódni, ott békesség lesz. De ebbe a világba, testvérek, itt maximum az történhet meg, hogy Jézus szól, és akik hisznek benne, akik adnak a szavára, és elkezdik követni, azok az emberek minél inkább ezt teszik, annál közelebb kerülnek a békességes kapcsolatokhoz. De egy olyan furcsa kettőség van, mert minél közelebb kerülünk az igazsághoz, hisszük az igazságot, elsajátítjuk az igazságot, próbálunk a szerint élni, egymás között békességünk lehet, de egyre nő a feszültség, a világ és mi köztünk. Minél inkább engedni akarunk Jézusnak, az igazságának, mi köztünk béke lesz, de ugyanakkor egyre megosztóbbakká válunk a világba, és egyre nagyobb feszültségeket generálunk magunk körül. Azok, akik nem fognak bennünk hinni, azt fogják, vagy nem hisznek Jézusban, azok azt fogják ránk mondani, hogy mi megosztó emberek vagyunk. Személyeskedő, szeretetlen, és így tovább, és így tovább. Nem azok vagyunk, de mégis ezt fogják ránk mondani. Azt mondja a 120. Zsoltárban a Zsoltáros, hogy én magam vagyok a békesség, mégis mihelyst megszólalok, ők harcra készek. Én magam vagyok a békesség, de ha megszólalok, rögtön támadnak. Ez lesz, ez van. Annyira megdöbbentő ez, testvérek, hogy még a hívő emberek között is, ahogy említettem is az előbb két példával, amik miatt egyáltalán nem vagyok boldog, nagyon szomorú vagyok, hogy ilyenek vannak, de az az igazság, hogy még a hívők között is ott bujkál a feszültség. Még azok között is, akiknek igazából elég lenne annyit mondani, hogy itt van megírva. Nézzétek, mit mondott Jézus? Mit mondtak az apostolok? Rögtön azt kéne, hogy jöjjön az ő szívükből, hogy igen, de nem ez jön. Hanem ők is neki fognak vitatkozni. Megkérdőjelezik Jézust. Máshogy értelmezik. Csűrik, csavarják a szót. ragaszkodunk hozzá, ott a feszültség. Maguk között, a hívő emberek között is. Béke van, de mégis egy nagy feszültség bontakozik ki. Hol ebbe a kérdésbe, hol abba a kérdésbe. Másként látjuk a dolgokat. Másként értékeljük a valóságot, mint ők. Van, aki azt mondja, hogy a világ fejlődik, egyre jobban haladunk az Isten országa felé. Egyszer csak megérkezünk, ha hívők eléggé összeszedik magukat, és jól prédikálnak, és jól dolgoznak, ez a világ majdnem Isten országává fog változni. Ez igaz? Nem igaz, testvérek. Jézus nem erről beszélt, az apostolok se erről beszélnek. Elmondjuk, feszültség lesz. Hívők között, és nem és ezek hívők emberek, ők is, mi is, de máshogy látjuk a valóságot. Mert egyik ad Jézus szavára, a másik nem ad. Tehát azért mondom ezeket illusztrációnak, hogy még a hívő emberek között, akik úgymond Jézust hiszik, és az ő igéjét elfogadják, még ő köztük sincs egy maradéktalan harmónia. Nem, hogy ő köztük, meg a világ között, amelyik abszolút nem fogadja Jézust. Itt ebbe a világba, testvérek, sajnos bele kell törődnünk abba, hogy egy valódi, abszolút béke, harmónia nem lesz. Azért, mert mi olyanok vagyunk, Jézusunk olyan, a világ meg olyan. De nem marad így örökre, ez a jó hír. Mert visszajön az Úr Jézus, és ítéletet mond, és egy új világot teremt, melyben igazság lakozik. És olvassuk már Ézsaiás prófétánál, hogy és lesz az igazság hozadéka, gyümölcse, békesség. És az igazság gyümölcse, hozadéka, békesség és nyugalom mind örökre. Abba a világba az igazság fog uralkodni, Jézus fog uralkodni. Más kifejezéssel úgy mondja Pál apostol, hogy abban az új világban Isten lesz minden mindenekben, minden ővele lesz összhangba. Ott nem lesz már feszültség, elmúlik a feszültség, és egy békesség lesz. Ez a békesség szónak az az értelme, hogy üdvösség. Az üdvösség békesség, a békesség üdvösség. Az új világ, Isten új világa a békességnek, az üdvösségnek a hona. Ott semmi feszültség nem lesz. Isten, Jézus és a hívei között, és a hívők között se lesz. Ott már mindenki tudja, tudni fogja, hogy nem a világ fejlődött Isten országában, ott már mindenki tudni fogja, hogy van predestináció, ott már mindenki nyugodt lesz. Mindent megértünk, és nem lesz több vita. Békességbe tudunk majd együtt élni. Ezt ki kell várnunk, testvérek. És addig pedig vigyáznunk kell, hogy ragaszkodjunk Krisztushoz, ragaszkodjunk az ő igazságaihoz, hívők között, családunkba, egyházunkba, a társadalom minden szegmensébe. Feszültség lesz? Lesz. El kell viselnünk. Ha nem, vagy nem viseljük el, nem vagyunk Jézushoz méltók, ezt mondta. Úgy már ilyen személyes kérdések jutottak eszembe még itt a végén. Vajon én, Jézusért, aki megváltja majd ezt a világot minden békétlenségtől és feszültségtől, és aki a népét is kihozza minden feszültségből és békétlenségből, a megváltó Jézusért kész vagyok feszültséget vállalni? Merem vállalni az evangéliumot a maga kizárólagosságába? Hirdetni a maga páratlanságába? Az ígét tisztán hirdetni? Hajlandó vagyok igazodni hozzá egy olyan közegben, amelyik elveti őt és a szavát és az akaratát? Merem vállalni az ő szerinte való értékrendet? A szerinte való döntéseket, életvitelt, hitetlen környezetben is? Merem vállalni a prófétai valóság látást, a bibliai helyzetértékelést egy olyan környezetben, amelyik nem úgy értékeli a helyzetet és a valóságot? Vállalom őt, Krisztust, aki mindenestől vállalt engem. Én is vállalom mindenestől. Segítsen ebbe bennünket, ami Urunk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te vagy a megváltó. És köszönjük néked, hogy ebből ezt a világot, amelyikben oly sok feszültség van, egymás között is, a hívők és a nem hívő emberek között, sokszor a hívő emberek között is, kihozod ebből az állapotból, ebből a kettősségből az egész mindenséget. És köszönjük néked, hogy majd egyszer elhozod azt az új világot, ahol csak békesség lesz, harmónia, rend, nyugalom. Köszönjük néked, hogy bátorítasz bennünket arra, hogy vállaljuk az érted való feszültséget, az igazságodért való feszültséget, az elvi szinten, vagy a gyakorlati élet szintjén is megjelenő konfliktusokat emberekkel, akik nem hisznek körülöttünk. Segíts, hogy hadd legyen a mi hitünknek sava, borsa, éle, íze. Hadd járjunk úgy, ahogy te is jártál. Köszönjük néked, hogy nem kell nekünk a konfliktusokat keresni, te se kerested. Jöttek azok maguktól is. Szórtak reád, és mindenféle vádakat ránk is fognak szórni. Alaptalanul, oktalanul mindenek elmondanak majd. De köszönjük néked, hogy akkor is ott állhatunk melletted és a te igéd mellett, és lehetünk kemény arcú emberek, és puha szívű emberek, akik feléd nyitottak, de a te igéd mellett és a te személyed mellett teljesen elkötelezettek. Segítsél bennünket, Urunk, hogy tudjunk téged követni, és méltók lehessünk hozzád. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál bennünket, vigasztaltál, erősítettél, a kegyesség útjára vezettél. Kérünk téged arra, hogy tarts meg minket a te nevedben, tarts meg minket a te ösvényeden, hogy nehogy eltántorodjunk, nehogy a félelem, a fenyegetés, a feszültségtől való rettegés erőt vegye rajtunk. Segíts, hogy kitartóak legyünk, és hűségesek hozzád mindenkor. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, és köszönjük, hogy így bízhatjuk te reád, a mi gyülekezetünket. Segíts minket, hogy a te igéd ösvényein tudjunk járni, elviekben is, de gyakorlatban is. Segíts bennünket, és áld meg közöttünk az örvendezőket, és vigasztald a sírókat. Kérünk téged, gyógyítsd a betegeinket, a kezelés alatt állókat. Emeld fel, karolt fel őket is, Urunk. Légy az öregekkel, idős testvéreinkkel. Vigasztald, bátorítsd őket is keserűségükbe, gyengeségükbe. Köszönjük, hogy imádkozhatunk nemzetünkért, nemzetünk vezetőiért. Adj a népünknek téged félő kormányzatot, a társadalom minden szintjén, hozzál ilyen hívő embereket. Kérünk téged arra, hogy térítsd magadhoz a mi népünk tagjainak a szívét. Adj lelki ébredést a mi hazánkban. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk az alkalmainkat, ifjúsági órát, bibliaórát. Bibliaórára Mózes 4. könyvét vesszük, azt lapozzátok át, olvassátok át, aki jön a bibliaiskolánkba. Hirdetek egy távolabbi programot, május 29-én itt a templomunkban lesz egy jótékonysági hangverseny. Az a címe, hogy Gyerekek a gyerekekért. Osztottuk már a meghívókat is. Egy kis koncert lesz, és aki tud adakozni, és adakozik, annak a befizetéseit tovább küldjük majd a Kárpátalján található Péter falvai református líceum javára, ahol jelenleg nem is tudom, hogy hány tíz, vagy hány száz, talán több mint száz embert, menekült embert ápolnak és látnak el valamilyen szinten. Őket szeretnénk segíteni. Gyerekek a gyerekekért. A mi református kis harangzenekarunk is játszik. A Bethlen Gábor református gimnázium énekkara jön, és az újszegedi gyülekezetünk zenész tagjai adnak majd egy kis koncertet. Jöjjünk, készüljünk erre az alkalomra. Tehát május 29-én lesz 16 órakor itt a templomban. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésű kedves testvéreim, énekeljük a 395-ös énekünket. 395. Énekeljük el mindegyik versével, mind a három versével. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Utána a himnuszunkat énekeljük el. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.